Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra, Szent Háromság ünnepe utáni 14. vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk Máté evangélium a 12. fejezetében, a 22-től a 32. versig. A következőképpen. Akkor odavittek hozzá egy vak és néma megszállottat, és ő meggyógyította, úgyhogy a néma beszélt és látott. Az egész sokasság elcsodálkozott ezen, és ezt mondta, csak nem ő a Dávid fia. A farizeusok azonban, amikor ezt meghallották, kijelentették, ez nem üzhet ki ördököket másként, csak Belzebúbnak, az ördögök fejedelmének a segítségével. Ő pedig, ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik, minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és egyetlen város vagy ház sem maradhat fenn, amely meghasonlik önmagával. Ha pedig Sátán a Sátánt űzi ki, meghasonlott önmagával, és akkor hogyan maradhat fenn az országa? És ha én Belzebúbbal űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki? Ezért ők lesznek a ti bíráitok. Ha viszont én Isten lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok Isten országa. Vagy hogyan mehetne be valaki egy erős ember házába, és hogyan rabolhatná el annak javait, ha előbb meg nem kötözi azt az erős embert? Akkor azonban kirabolhatja a házát. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem velem gyűjt, tékozol. Ezért mondom nektek, minden bűn és káromlás meg fog bocsáttatni az embereknek, de a lélek káromlása nem bocsáttatik meg. Még ha valaki az ember fia ellen szól, annak is megbocsáttatik, de aki szent lélek ellen szól, annak nem bocsáttatik meg sem ebben a világban, sem az eljövendőben. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, jelen történetünk egyfajta láncot alkot, amelyben lépésről lépésre készül a kárhozat. Azaz, az eljövendő világban sem megbocsátható bűn. És az az igazság, hogy az egyes lépcsők között szinte észrevétlenül lehet lépdelni, akkor is, ha ennek a vége a kárhozat. És bár nem kerek az évforduló, de azért mégiscsak a napra pontos dátum miatt is érdemes megemlíteni, hogy a II. Világháború is ilyen apró lépésekben jutott el egészen odáig, hogy Lengyelország lerohanásával kitört, aztán sok más ország bekapcsolódott és irtózatos pusztítást vitt végbe ez a háború. És ez azóta sincsen másképpen. Apró lépések vezetnek el oda, hogy földrajzi és lelki országok meghasonlanak és összeomlanak. Egyházunk is úgy jutott a tönk szélének közvetlen közelébe, hogy egy-egy lépés mindig apróság volt, hát ezt majd még azért mégiscsak meg lehet tenni, ez még nem olyan nagy baj. Egy-egy ilyen kis apró határátlépés újra, és a vége mégis a pusztulás. Apró lépések vezettek el a szíriai atomprogramban is addig a tüntető plakátik, hogy Obama don't drone Szíria, azaz Obama ne küldj drónokat Szíriába. Pedig a tegnapiak alapján ez már eldöntött kérdés, csak az időpont kérdéses, ha csak nem esetleg éppen most zajlik már a támadás. Az árvíz kapcsán derült ki, hogy nekünk is vannak drónjaink, azaz olyan repülőgépeink, amelyben nincs pilóta. A mieink földerítettek és segítettek az árvízi helyzetben. Ezek a drónok azonban fegyvereket hordoznak. És aztán ki tudja, hová fajulnak az ilyen események, hiszen gyűlnek az amerikai hajók is a tengeren, de másik oldalról gyűlnek az orosz hajók is. Most ebben a történetben, amit olvastam, egy csoda tény indítja el a láncolatot. Ebben a fejezetben tulajdonképpen az a kérdés van minden mögött, vagy mindezek felett, amit ott olvasunk, hogy kicsoda is ez a Jézus. Kérdésként kimondja a sokaság, hogy hát ne talántán ő a Dávid fia, azaz más fogalmakkal a messiás. Ő a szabadító. És másik oldalról megszülenítik az ellenvélemény, hát ő az ördög cimborája. Belzebubbal szövetkezve tudta mindezt végrehajtani. Hát így jutunk lépésről lépésre. Ott a csoda, ezt nem lehet letagadni, mindenki látja ezt, még a farizeusok se tudják azt mondani, bár mindent le lehet hazudni manapság is az égről, de mégse tudják, ott mindenki látta nagyon jól, hogy mi történt. Hát nincs módjuk már azt mondani, hogy hát ez meg se történt. Beindul a gépezet, a szokásos, és hát akkor itt valami más áll a háttérben. Lehet, hogy megtörtént ez a csoda, lehet, hogy ez a súlyos beteg, akinek két érzékszerve is hiányzik, és még megszállott is. Hát ez meggyógyulhatott, de akkor nem csak úgy, nem isteni gyógyulás történt, mondják ki az ítéletet, hanem Belzebub keze van a dologban. A csodás gyógyítás, az tény. Mindenki láthatta. Ma is sokan láthatják Krisztus munkáját, hogy hogyan történik ebben a világban, mondjuk hogyan szabadulnak meg például a szenvedélyektől megkötözött emberek, de éppen betegségek révén is gyógyulhatnak, a bűnből szabadulhatnak emberek. Ez nagyon jól látható. De sokféleképp magyarázzák az emberek ennek az értelmét. Mert a csodák tulajdonképpen természetüknél fogva két értelműek. Hát történhetnek jó és rossz célból is, hiszen most a bibliai fogalmakkal élve, hát tudunk csak éppen Isten tiltotta a népének arról, hogy van varázslás is. Nem csak az isteni csodák léteznek. Ezért ez önmagában valóban nem bizonyíték még, hogy meggyógyult egy beteg, más módon jelentkezik majd ez a probléma. Tehát ez az ember, akinél két fogyatékosság is van a négy érzékszervből, gyakorlatilag el van zárva a világtól. Nem lát, nem tud tájékozódni, hallani ugyan hall, de már beszélni nem tud, ezért párbeszédet lehetetlen vele folytatni. És meg is állapították róla, hogy hát ez egy ördöngős, megszállott ember, egy még nagyobb csapás, mint az egyszerű fizikai betegsége. Nem szerepel a történetben, hogy kik vitték oda hozzá, de tulajdonképpen még akár az is lehet, hogy a farizeusok maguk is ebben részt vállaltak, mert hát most jó csapdába lehet Jézus ejteni. Ugyanis néhány verssel előtte már azt olvassuk, hogy ők elhatározták, el kell őt veszíteni. Kivégzése már döntés szinten megszületett. Hogy még mikor lesz ez, azt még ők se tudják, mint ahogy Obama elnök se, de most már eldöntött tény, hogy őt el kell tenni lábalól. És ennek megfelelően el is járnak, minden módon próbálják őt törvecsalni, és talán ez is egy ilyen volt, mert hát két lehetőség van, kudarcodval és rögtön sikertelen emberré válik a nép szemében, tökéletes ez a helyzet. Hát nem vallott kudarcot, akkor most a másik lehetőséget kell érvénybe léptetni, hát hogyan tudta ezt megtenni? A nép arról beszél, hogy hát akkor ő lehet a messiás, de az ellenvélemény már is ott van. Ez csak a gonosznak a terméke lehet. Mert a gyógyítás magában még valóban nem messiási bizonyíték, bár ha Jézus életének összességét nézzük, akkor már sokkal inkább ez igaz, és ő maga is hivatkozik bizonyos esetekben arra, hogy így teljesedtek be a proféciák, és ez ezt mutatja, amikor például a keresztelő János küldi a követeket, akkor nem általott azzal felelni, hogy nézzétek meg a tevékenységemet, és abból levonhatjátok a következtetést. De most egy ilyen egyetlen kis gyógyítás önmagában még sok minden lehet. És megdöbbentő, hogy az igazság mennyire elvesztette az értelmét. Mindenféle következmény nélkül le lehet tagadni tényeket, el lehet terjeszteni tévhíreket és tévtanokat, de itt is kiderül, hogy ez tulajdonképpen nem egy modern jelenség, hát éppen ez zajlik ebben a történetben is. A gyógyult beteg ott áll, ez tagadhatatlan, de legalább a gyógyítás hátterét mocskoljuk be, és rágalmazzuk meg Jézust. És sok más formában is megtörténik, ez éppen a héten volt téma az egyházi fórumon, hogy hát mennyire terjednek az internetes dezinformációk, hogy így mondjam. Azok a különféle beállított információk, amelyek ellenőrizetlenségük miatt bárhogyan el tudnak terjedni, mindegy, hogy nem áll mögöttük semmiféle, ami igazolná, mindegy, hogy kamu az egész, de jól lehet szédíteni vele az embereket. Mondjuk az elmúlt héten is egy ilyen szerkezet került így elő, az úgynevezett kavitációs fűtés, ami egy fizikai jelenséget lovagol meg, de az a helyzet, hogy ez a fizikai jelenség ez mindig káros. Ez az áramló folyadékokban okoz mindig gubancot. És most valaki kitalálta, hogy hát ez jól hangzik, el lehet ámítani az embereket, hiszen hát úgyse lesz fogalmuk az egészről, és jól be lehet adni, hogy ez milyen jó fűtőrendszer tud például hozni. És hát nagyon sok mindent lehetne mondani. Megszületnek az internetes összeesküvés elméletek is, hogy miért akarják mondjuk meghamisítani az orvosok a valóságot, és helyette inkább csodaszereket ajánlanak, persze mindig kiderül, hogy az legalább annyiba kerül, mint a gyógyszer, és a lényege az az, hogy hát akkor ne a gyógyszeripar, aki valóban nyilván arra pályázik, hogy minél többet eladjon, de akkor helyette inkább ők zsebelhessék be ezeket az összegeket. És sok-sok minden lehet megtalálni a mai világban, ugye szabadon bárki bármit terjeszthet, és ezt megteheti könnyedén és ingyen, nem kell hozzá könyvet kiadni és költségekbe verni magát. Földobom a honlapra, és már is ott van. A jel az megvan, megtörtént a gyógyulás, ezt nem lehet kétségbe vonni, de a hivatalos vélemény a szokott utat választja, hogy negatív szellemi erők vannak akkor a háttérben. Ezekkel cimborál ez a Jézus, és ezért tudott ilyen csodát tenni. Dülőre jutottak már ezek az ellenfelek, hogy Jézust el kell tenni láb alól, most beindul a gépezet, és valljuk meg, hogy igen hatékony ez a módszer. Nagyon jót választottak e tekintetben, hiszen hát a mindennapokból is tudjuk, hogy a rágalmakat milyen könnyen lehet az emberekre tapasztani, és aztán hiába tisztázza utólag már magát az illető, nem sokra megy vele. A bélyeg az igazság ellenében is ott marad letörölhetetlenül az embereken. Mindenki csak arra fog már később emlékezni, hogy ez volt a vád. De őszintén hányan emlékeznek később arra, hogy ez a vád hamisnak bizonyult. A farizeusok tehát a maguk szemszögéből tökéletes módszerhez folyamodtak. És így akarnak előbbre lépni, de aztán kiderül, hogy azon az úton, hogy Jézussal végezhessenek. Hát ezért vádolják meg Belzebúbnak, az ördögök fejedelmének, a segítségével történik mindez. És olyan érdekes, hogy bibliai szövegekben a Belzebúb meg a Belzebul váltakozik, de a lényeg az, hogy így bejön a jelentés, egy gúnyos jelentés, hogy ez a pogány istenségnek a megnevezése, mert tulajdonképpen lefordítva azt jelenti, hogy legyek ura. És ebből az ötletből készült a Nobel-díjas regény Goldingtól a Legyek Ura című, ahol gyerekek szerepelnek, akik hajótörést szenvednek, és nagyon jól leírja, ezért is írjuk talán ide, hogy hogyan lesz apró lépésekből a legelvetemültebb gonoszságá minden. Hiszen ezek a gyerekek, iskolások ott vannak, és a végén már egymást törik, mire rájuk talál valaki egy hajó. És nincs igazi magyarázat, hogy miért történt ez. Hát azért, mert ilyen kis lépésekben egészen a végső pontig el lehet menni, és szinte észrevétlenül fajulnak el a dolgok. Nem kell szinte semekkora erőfeszítés ahhoz. Éppen ezért, hogy a csodatényt kövesse a ténytagadás, de Jézus azt is elmondja, hogy ennek van egy rejtett következménye. Az ember szeretné is eltagadni, akkor is az lesz, hogy a saját magát is elpusztítja így az ember. Nem csak Jézus ellen lép fel, hanem saját maguknak a kárára lesz. Azt mondja, az ilyen hazugságok önpusztítóak. Lehet, hogy nem következik be rögtön látható formában, sőt, földi viszonylatban még talán hosszabb távon se, de biztosan a ház, a város, az ország pusztulásához vezet az a fajta meghasonlás. És itt világnik ki az is, hogy a megváltás az nem valami olyan regényben élő módon zajlott, hogy a gonoszszal egy isteni őserő szembeszáll, és nem kétséges a kimenetele ennek a küzdelemnek, és egyszerűen lesöpri a gonosz. Hanem Jézusban úgy jelent meg Isten ezen a földön, hogy ő valóban megtámadható lett. Neki lehetett esni a szavakkal is, és utána a szögekkel is. A harca nagy küzdelem volt, és bizonyos értelemben persze nem volt kétséges Isten előtt, de emberi oldalról nézve bizony valódi küzdelem zajlik, és nem lehet azt mondani, hogy hát úgyis könnyedén győzni fog, és akkor nekünk csak karbatett kézzel várni kell a végére. Ez nem a szokásos regény, amely biztos, hogy happy end-del végződik. Hát ilyen értelemben nem volt eleve a kezében ez a győzelem, hanem véres harcban kellett kivívnia. Persze ez nem elsősorban a farizeusokkal zajlik, ez a Golgotán való vérzést jelentette számára. És éppen az egyik csata most az ördöngös gonosz lélektől való megszabadításában zajlott le. Elsősorban tehát nem emberekkel, hanem Sátánnal történik a harc. Hát éppen ezért viszi tovább a felvetett logikát, hát akkor ez hogyan történhetne éppen a gonosszal szövetségben? Végezheti mindezt Jézus úgy, hogy valójában Belzebub segítségét veszi igénybe, és Belzebubot győzi le? Azt mondja, hogy hát ez egy abszurd. És azt mondja, hát ha már így is lenne, ha ez a lehetetlenség megtörténne, hát akkor is összeomlott a Sátán birodalma, mert saját maga ellen támad. Jól tudjuk sajnos a magyar történelmből, hogy amikor magunk ellen támadunk, akkor mi szokott ennek mindig lenni a következmény. Akár Mohácsról legyen szó, akár Trianonról, vagy sok más történelmi pillanatról, amikor bizonyára jobban is alakulhattak volna a történelem eseményei, de a széthúzás, az egymással meghasonlás mindig keresztbe vágta. Hát erről beszél Jézus, ez lehetetlenség, így nem győzhet Isten országa, hogy a Sátán kelljen neki segítségül. Isten országa a maga erejével győz, és ezért mondja, hogy hát ha viszont most én tényleg Isten erejét hoztam el közétek, akkor vegyétek végre észre, hogy eljött, itt van Isten országa. Hát ezért ilyen határozott az ő válasza, hogy szinte ott csattan a farizeusok arcán. Mert nem csak elutasítja tehát ezt a vádat, egyúttal vissza is tükrözi rájuk, és el is mondja, hát akkor a ti fiaitokkal mi a helyzet? És azt mondja, hát majd ők szépen elítélnek titeket. Mert akkor ők kinek a segítségével űznek ördögöket? És aztán folytatódik, azt mondja, hogy csak mellette és ellene lehet lenni. Ebben a harcban nem lehet Svájc vagy valami más ország módján semlegesnek maradni. Sokakban talán ez megrökönyödést is kelt ki, hát Jézus eddig mindig olyan befogadó volt a mai szavakkal. Most mi ez a kizárólagos, kirekesztő magatartás? Hiszen hát, hogy mondani szokták neki, tágölelésű szeretete van, hát ő mindenkit elfogad, de erről szó sincs. A másik mondását is lehetne persze idézni, amikor azt mondja, aki nincs ellenünk, velünk van, és szembeállítani, de itt nem erről van szó, hogy két különböző helyzetről beszélünk. Egyik a tanítványok kiküldése kapcsán van, illetve amikor azt tapasztalják, hogy olyanok is gyógyítanak Jézusra hivatkozva, akik nem járnak velük, akik nem a tanítványi körbe tartoznak. De most nem erről van szó, most arról van szó, hogy valójában a farizeusok azok, akik Belzebub szövetségeseivé lettek, és így akarják most őt ezzel bemocskolni, ezzel negligálni, és hát végső soron majd kivégezni. Most az üdvösségről van azonban szó. Itt nincs más lehetőség. Itt csak az van, hogy mellette vagyunk-e, vagy ellene. Azt mondja, aki nincs velem, az bizony ellenem van, és aki nem velem együtt gyűjt, az tékozló. Csak ez van. És éppen ezért számunkra is az a kérdés, hogy te mit gondolsz Jézusról, hogy kinek a fia? Dávid fia? Ő a messiás? Vagy Beelzebubban szövetséges valaki? Nincs több lehetőség, és azt se lehet, hogy nem tudom. Nem mondhatom, hogy nem tudom, nem foglalok állást, egy szavazásra lehet éppen tartózkodni, vagy el sem menni a választásra, de aki ilyen módon tartózkodik a döntéstől, az már is nemmel válaszolt Jézussal kapcsolatban. Hát így állít most mindannyiunk a döntés elé Jézus, akihez az ő igéje eljutott, aki a szava által megszólított, annak már nincsen semleges lehetősége. Néhány héttel ezelőtt ezt úgy hallottuk, hogy nem lehet két úrnak szolgálni. Most pedig az kap hangsúlyt, hogy nem lehet egy időben Krisztussal és Sátánnal tartani. Ha az ember az egyiket választja, akkor a másikkal biztos, hogy szembe kerül. És aztán így igencsak izgalmas, hogy a szakasznak a csúcspontja tulajdonképpen a 31. 32. versben található meg. Ahogy mondtam, ezek a szemek egymásba fonódnak, és apró lépésekben zajlik mégis a végén a pusztulásról beszél, mert azt mondja Jézus, hogy van egy pont, ahol már nincs bocsánat. Más értelemben fogalmazza meg ugyanezt József Attila, tudod, hogy nincs bocsánat című versébe, de ott is nagyon tragikus ez, éppen azért, mert nem sokkal az öngyilkossága előtt írta ezt a verset. Bizonyos értelemben ez már az előszobája volt az öngyilkosságnak, mert annyira kiúttalannak látta a sorsát. És tulajdonképpen erről beszél Jézus is, hogy van egy pont a Szentlélek elleni bűn, amelyre nincs bocsánat, azt mondja, sem ebben a világban, sem az eljövendőben, mert ez már maga a kárhozat. A ténytagadást, azt lehet, hogy ebben a világban valahogy még csak-csak elleplezzük. De a jövendő világban már nem lehet. Egy könnyed hazugság, mint csak könnyed pusztulás van magával, ezért szól arról Jézus, hogy van bűnbocsánat, hiszen ő azért jött, hogy a bűnösöket megmentse. De a súlyos hazugság, a végső tagadás, az már elvezet a lélek káromlásához, amelyre nincs bocsánat. Hát Isten lelkének káromlóiként végezzük-e vajon, vagy hiszünk Krisztus lelkének, és bocsánatot nyerünk? Elismered-e az ő munkáját ebben a világban, és az életedben, vagy ugyanúgy letagadod? Luther is beszél arról ennek a bűnnek a kapcsán, hogy ez alapvetően nem arról szól, hogy valamit az ember fog és úgy elkövet, hogy aztán aggódnia kellene, hiszen vannak ilyenek is, akik azt vetik, hogy jaj, vajon én elkövettem-e már ezt a bűnt, és esélytelen vagyok-e? De ő is arról beszél, hogy ezt nem így kell megfogni, azt kell megfogni, hogy hiszünk-e Jézus igéjének, hiszünk-e az örömhírnek. Mert akkor van bocsánat. De nem azt mondja Jézus persze, hogy automataként Isten megbocsát, itt most csak egyszerűen arról beszéljük, megbocsátatnak a bűnök, van rá lehetőség, hogy Isten a megtérőnek megkegyelmezzen. De folytathatjuk, van egy pont, amikor már nincs tovább, és ez nem véletlenül történik, nem egy csapdaként beleesik az ember ártatlanul, hogy észre se vette, hanem ez csak tulajdonképpen ilyen fajta szándékos lépésekben lehet megtenni, ha sokszor apró is a lépés, de a farizeusok nyilvánvalóan nem véletlenül teszik azt, amit tesznek, hanem ők már eldöntötték, hogy Jézussal mit fognak tenni. Hát eltesszük lábbalól. És minden módon ellene szegülünk annak, amit ő képvisel. Tehát a lélek elleni bűn az az, amikor a Szentlélek bizonyságtételét, amit Krisztusról val, azt vetjük el. És ebből a szempontból már nem is kell sokat gondolkodni, ez valóban megbocsáthatatlan, hiszen ez pont azt jelenti, hogy az ember nem hajlandó megtérni, és nem fogadja el Isten megváltó kegyelmét. És innentől kezdve valóban nincs további lehetőség. Hát ezen az egy módon nyerhetünk bocsánatot. Jézus Krisztus Urunk megváltó művét elfogadva, a benne való hit által, és Szentlélek éppen azt munkája, hogy ezt elhiggyük és elfogadjuk. Ezért lehet így mondani, hogy a pünkösd utáni egyház történetében a lélek elleni bűn az valóban fenyeget, de nem rajtunk kívül való módon fenyeget, és nem azért mondja ezt Jézus, hogy akkor rettegjünk ezután, hogy beleestem-e én már ebbe. Nem arról van szó, hogy világos vonalatú, hogy vigyázni kell, mert ha nem vele vagyunk, hanem akkor csak ellene lehetünk, és ha ellene vagyunk, akkor ez már elvezet minket a végső stádiumban. Hát életünkkel kell végül is megválaszolnunk azt a kérdést, hogy a legyek urának, Belzebúbnak, vagy a seregek urának, a mindenható Istennek tekintjük-e Jézust? Hogy leborulunk előtte, vagy káromoljuk Szentlélek bizonságtételét, amely hirdeti a Jézusban adott megváltást és kegyelmet. Ámen. Imádkozzunk. Ördögöt űző Jézusunk, köszönjük neked, hogy a te hatalmad mindennél nagyobb. Köszönjük neked, hogy ezt a vak és néma embert is meg tudtad gyógyítani, és ha ma nem is vagy már jelen ilyen módon közöttünk, mégis élhetünk át sokszor csodás gyógyulásokat is. De kérünk azért is, hogy vedd le a mi szemünkről is a hályogot, hogy lássunk. Vedd le a mi ajkunkról is a zárat, hogy beszélni tudjuk a te szeretetedet és kegyelmedet, hogy hirdetni tudjuk a te szavadat, és szabadíts meg minket is a megkötözöttségtől, a bűnök karmaitól, kötelékeitől, a téves szenvedélyektől. Te légy az, aki elvezetsz minket Isten országába, és óvj attól, hogy hitetlenségbe essünk, óvj attól, hogy a lelket káromoljuk, nem ad nekünk a te megváltásod örömhírét, és teremts a szívünkben igaz és élő hitet. Amen.